a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Kovács Balázsa, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a nap vendégét, és amikor jön egyet, addig említettük az első részében a beszélgetésünknek azt, hogy milyen felújítási, nem azt mondom, hogy kényszerek vannak, de milyen felújítási opciók merülnek fel, amikor egy-egy szállodát renoválni kell. Említettük a háborús hatásokat. Még egy nagyon alkérdés a felújításokhoz, aztán ígérem más témára is rámegyünk. Van akár Budapesten, akár más területén az országnak skybar kényszer? Tehát, hogy annyi skybart látni mostanság jobb minőségű szállodáknál, hogy ha már felújítás, akkor ezen is el kell gondolkodni, hogy ez egy akkora attrakció, hogy akárki is tudja magát termelni?
Hát, hogy kényszer lenne, azt nem hiszem. Az azonban kétségtelenül úgy tűnik, hogy egyre több beruházó érzi azt, hogy ez egy jó üzleti lehetőség. Mi is így éreztük, amikor pár évvel ezelőtt, egész pontosan 2021-ben a Hilton Budapest tetején megnyitottuk a White Raven tetőbárt, ami szerintem talán Budapest egyik legszebb panorámáját biztosítja, de hát ilyen városban élünk, és ennek örülni kell. Ez egy gyönyörű város, amit fölülről még jobban lehet élvezni, és szerintem ez az a felismerés, ami ahhoz vezet, hogy egyre több épület tetején helyeznek el skybarokat. Kényszerről semmiképpen nem beszélnék, én azt gondolom, hogy egy üzleti felismerésről csupán.
Mennyire hiányzik Budapest megközelíthetősége szempontjából az, hogy túl sok low budget légitársaság jön, magyarán nem annyira klasszikus, legalábbis én úgy tudom, nem annyira klasszikus a nagy hálózati légitársaságok számára Budapest, mert hallani olyat, hogy azért a minőségi turista nem a low budgeten szeret jönni, és mondjuk a minőségi turizmus kiépítése szempontjából ez is a szállodai szemszögből nyilván nehéz vele mit kezdeni, de ez egy adottság, egy hátrány. Mennyire érzékelik ezt?
Először is azt gondolom, hogy mi minden turistának kell, hogy örüljünk, aki a fővárosba jön, akár fapadossal, akár nem fapados légitársággal. Az azonban kétségtelen tény, hogy a Malév csődje után nem volt olyan nemzeti légitársaság, aki a Malév szerepét átvette volna. Leginkább a Wizzert szokták példaként hozni, hogy ő tölti be ezt a nemzeti légitársaság funkciót. És az is igaz, hogy sok olyan turista lehet, aki úgy érzi, hogy ő inkább repül egy hagyományos légitársággal, de azért azt is látni kell, hogy a hagyományos légitársaságok meg erőteljesen a fapados irányba mozdultak el. Tehát bár a legtöbben még mindig megtalálható a business class, de ott is minden ilyen fapadosabbá vált az elmúlt időszakban, ha szabad így fogalmaznom. És a hagyományos légitársaságok a Lufthansa-tól a British Airways-en, az Air France-on át vezetnek be olyan jegytípusokat és szolgáltatásokat, ami leginkább a fapados légitársaságok árképzéséhez hasonlít. Szerintem itt a nagyon fontos dolog a fapadosok és a nem fapadosok között az átszállás kérdése, hiszen a fapados légitársaságok esetén a point to point, tehát hogy város és város összeköttetés van, átszálló utasok kiszolgálására ők kevésbé vannak berendezkedve. Tehát, hogyha valakinek átszállással kell Budapestre jönnie, mert nincs közvetlen járat az adott városból, ott szerintem a fapados légitársaságok azok nem nyújtanak megfelelő megoldást, hiszen a vendégnek, az utasnak az átszálló ponton a bőröngyét föl kell vennie, utána újra be kell csekkolnia, ami meg idő, és hogyha bármilyen csúszás van, vagy késés van, akkor ezek ilyenkor a légitársaság nem garantálja a továbbutazást. Ezzel szemben a hagyományos légitársaságok esetén egy átszálló utasnak van egy biztonsága, hogyha valaki Frankfurton keresztül érkezik Budapestre, ugyanazzal a légitársággal, és valamiért lekésné a csatlakozó járatát, akkor a légitársaság automatikusan átfoglalja a következő járatra, vagy valamilyen más úton, de el fogja hozni a célállomására. Ez szerintem a fapados légitársaságok esetén nem elmondható, és ebből a szempontból egy üzleti utazó számára, márpedig általában, amikor minőségi utazókról beszélünk, akkor általában az üzleti utazókra, konferencia vendégekre szoktunk gondolni, az ő számukra, ő neki aznap kell itt lennie. Tehát neki az nem egy elfogadható megoldás, hogy majd másnap eljön. Hogyha neki aznap vagy másnap reggel tárgyalása van, és ezt azért nem tudja teljesíteni, mert mondjuk a légitársaság nem hozta el, akkor akkor ez egy olyan kockázat, amit nem biztos, hogy képes és hajlandó fölvállalni.
Van elegendő 5 csillagos szálloda Budapesten, vagy akár Magyarországon, ami kiszolgálja az igényeket, vagy ebben is lehetne még hova fejlődni?
Én mindig a jelenlegi kereslethez, vagy keresletet érdemes a kínálattal összevetni. Én azt gondolom, hogy jelenleg a budapesti 5 csillagos szállodák száma a kereslethez képest kielégítő. Sőt, az elkövetkező időszakban még fog is nyitni Budapesten 1-2 5 csillagos szálloda, így nem gondolom, hogy ebből kifejezetten hiány lenne. Persze, hogyha sikeresen újra pozícionálja magát a város, és erről az elmúlt hónapokban, években nagyon sokan beszéltek, hogy érdemes lenne Budapest egy kicsit feljebb pozícionálni, megpróbálni, ahogy az ön is az előbb fogalmazott, minőségi turistákat megcélozni, akkor lehet, hogy a magasabb kategóriai szállások iránt az igény az tovább fog nőni, és én abban egész biztos vagyok, hogy az ilyenfajta igényre lesz majd befektető és beruházó, aki észlelni fogja ezt a piaci részt, és építeni fog emiatt újabb 5 csillagos szállodát.
Még egy lábat szoktak említeni, a megfelelő étterem hálózatot, főleg a fine dining, tehát a kimagasló kategóriában. Budapest ebből a szempontból jól áll, vagy még itt is érzékelhető fejlődési tér?
Én szerintem nagyon sok kiváló étterem van a fővárosban, de olyan, hogy elég, vagy sok, vagy kevés, ez nehéz. Ez ugye, ezek nagyon relatív fogalmak.
Mennyit tud megjelni?
Igen, mihez. Én azt gondolom, hogy a jó éttermekből, ha van, több, az sose árt. És azt gondolom, hogy a jövőben is ez így lesz. De van egy harmadik láb, ami a minőségi turistáknál és szerintem ez az a pont, ahol Budapest jelenleg a leggyengébben teljesít, az pedig a bevásárlási lehetőség. Tehát a kifejezetten magas árkategóriai üzletek.
Luxus üzletek hiánya,
fogalmazzunk így, igen. Abból viszonylag kevés mennyiség van. Most márkák említése nélkül az Andrássy úton van néhány ebbe a kategóriába sorolható üzlet. Egyébként meg kevés, különösen összevetve Bécssel vagy Prágával. Bécsben nagyságrendekkel jobb bevásárlási lehetőségek vannak, márpedig ez egy fontos eleme a luxus turizmusnak, vagy a magasan költő turisták megcélzásának.
Mennyire érzékelhető az, hogy mondjuk közlekedési szempontból nem Budapest, hanem Magyarországnak még lenne hova fejlődnie. Arra gondolok, hogy azért az elmúlt időszakban sok autópálya épült, de például mondjuk tömegközlekedési vasúti szempontból gondolom még lenne hova fejlődni, és például, hogyha mondjuk Nyugat-Európában, Franciaországban jár az ember, Belgiumban, meg gondolom Németországban, akkor összehasonlítanom pontosabbak, meg jobbak ezek a szolgáltatások, mert ugye nem mindenhova lehet elérni repülővel. Tehát mondjuk például csak egy példaként tipikusan ilyen érdekes pontja a politikai, meg a döntéshozatali turizmusnak Strasbourg-a, ahová, hogy nem lehet mindig közvetlen járattal elin, vagy kicsit bonyolult, amint Brüsszelbe eljutni. Tehát Magyarországnak ebből a szempontból kéne még? Lenne még hova fejlődnie? Akár autópálya, akár vasúti szempontból?
Nem tartom magam közlekedési szakembernek, inkább laikusnak, ha szabad így fogalmazni, de azt gondolom, hogy a vasút fejlesztése és a minőségi vasúti összeköttetés az feltétlenül segítség lenne Budapest számára. Autópályában én nem érzem azt, hogy rosszul állnánk, legalábbis ahogy közlekedek magánemberként az országba, nem érzem azt, hogy nem lenne elégséges az autópálya hálózat. Biztos ezen is lehet és érdemes javítani, és mondjuk jelenleg az M1-es felújítása az kifejezetten fejfájós a Nyugat-Magyarország irányába útlakelő belföldi turistáknak, vagy a Nyugat-Európából hozzánk érkező külföldi turisták számára. A vasút azonban egyértelműen olyan terület, ahol mi mindenképpen örülnénk, hogyha lenne fejlődés, hiszen pontosan egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk a kerozin hiány réme fenyeget, ez lehetne egy alternatív megoldás, hogyha ez a vasúti összeköttetés már rendelkezésre állna. Feltételezem, hogy azért ez hosszú évek fejlesztése munkáját kívánja meg, mielőtt erre a kívánatosnak tűrő állapotra eljuthatunk.
Az elmúlt években kialakult, ha jól emlékszem, ENTAK-nak nevezik, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amiben azt ígérték, hogy mérik az adatokat, és ahol érzékelik, hogy milyen fejlesztési potenciál kellene még, ott fognak fejleszteni. Mennyire érzékelik a szállodai vezetőként, hogy ez a fajta ENTAK rendszer ez bevált, vagy mennyire kéne mondjuk döntéshozatali szempontból esetleg másra áttérni?
Ugye az ENTAK adatai az ugyan a szállodáktól és az éttermekből és az attrakciókból gyűjtődnek, vagy mi adjuk össze ezeket az adatokat, de az MTÜ-höz, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez futnak be, ahol ezeket az adatokat értékelik, elemzik, és utána felhasználják. Én úgy tudom, és ebben egész biztos vagyok, hogy nagyon gondosan felhasználják, legalábbis marketing tevékenység szempontjából, tehát amikor arról dönt a Visit Hungary, hogy mely országok, mely fogyasztói rétegeket célozzanak meg, akkor az ENTAK adatok ebben döntő szerepet játszanak. Aminek mi szállodásként nagyon örülnénk, hogyha az ENTAK adatokból sokkal több információ jutna a szállodák számára vissza, mert ezt mi is tudnánk ugyanilyen hatékony módon a saját marketing.
Ha kérik, nem kapnak adatokat?
Korlátozott mennyiségű adatot látunk, és ebben egyik oldalon a versenytörvény is akadály, vagy határt szabadnak, hogy milyen mélységű adatokat láthatunk, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, és kívánatos lenne, hogyha a jövőben ennél szélesebb körű olyan adatokhoz juthatnánk hozzá, amit a szállodák utána a saját marketing munkájuk támogatására fel tudnának használni.
Említette a Visit Hungaryt, nyilván van egyfajta ország marketing is, de szállodaláncként milyen területekig kell most már bemenni a saját, az önmarketingben? Tehát mennyire napi használatú például a TikTok, a különböző közösségi oldalak, vagy mennyire inkább a Google-nak a különböző ajánlásai, amelyek jobban mennek?
Hát ugye ez is egy folyamatosan változó és dinamikusan változó tudomány. Most arra azt kell, hogy mondjam, hogy a marketing is egy tudománnyá változott. Én korábbi életemben foglalkoztam értékesítéssel és marketinggel, akkor nem volt se TikTok, Google már volt, de azóta egy csomó olyan social media felület jelent meg, ami akkor még nem volt releváns, vagy egyáltalán nem volt jelen. Most arra pedig az AI az, ami ebben a kérdésben újra megnehezíti a marketing szakemberek dolgát, hogy lépést tartsanak a legújabb trendekkel. Én azt hiszem, hogy egy nagy szállodalánc nem engedheti meg magának, így a Danubius se, hogy csak és kizárólag a Nemzeti Marketing Ügynökség munkájára támaszkodjon. Ez optimális esetben a kettő egymást erősíti és kiegészíti, de mi a saját értékesítési és marketing munkánkért mi vagyunk felelősek, nem más. Mi nagyon örülünk annak, hogyha a Visit Hungary eredményesen végzi a munkáját, és ennek köszönhetően az ország és ezen belül a főváros is ott van a turisták fejében, amikor azon gondolkoznak, hogy milyen desztinációkat keressenek fel az adott évben, de utána a mi feladatunk az, hogy az ide érkező turisták minket is megtaláljanak, ne csupán a desztinációt. Tehát azt gondolom, ez a két tevékenység egymásra épül. A Visit Hungary fölhajtja a vendéget, és utána nekünk meg kell próbálni ebből a lehető legtöbbet a saját szállodáinkba megszerezni.
A mesterséges intelligencia nehezít egyébként a marketingen?
Átalakítja, én azt gondolom, átalakítja. Tehát ezek a videók, mondjuk az előbb említette a TikTok videókat, én azt látom, hogy eszeméletlen mennyiségű mesterséges intelligenciával készült videók készül már most, és valószínűleg fog még inkább készülni a jövőben is, amit akár a turisztikai vállalkozások is könnyebben meg tudnak saját házukon belül készíteni. De mondjuk, hogyha a Google keresésekre gondolunk, ott is az látszik, hogy a találati lista tetején már az AI tartalmi összefoglaló kerül az első helyre, és sok turista vagy sok kereső nem is megy már lejjebb, hanem elolvassa azt az AI összefoglalót, és az alapján hoz valamilyen döntést. Tehát ez a fajta kereső marketing tevékenység az AI által átalakul.
Egyébként igen, ez média szempontból is igencsak visszavitt az olvasottságot az, hogy már nem linkeket, cikklinkeket tesz be a Google, hanem valóban egy pár mondatos összefoglalót kell. Vagy akár alkalmaznak is már influencereket?
Hogy kell-e, azt nem tudom. Mindenki másképp próbálkozik. A Danubius is próbálkozott ezzel a múltban, meg szerintem fogunk foglalkozni, és próbálkozunk is ezzel a jövőben. De hát ez az influencer szó is ugye vegyes megítélésűvé vált az elmúlt időszakban. Én inkább azt mondanám, hogy megpróbálunk olyan ugyan személyekkel azonosulni, akiknek a megítélése összességében pozitív a társadalomban. Nem feltétlen vagyunk olyanok, akik a legfrissebb trendekre minden esetben föl szeretnénk ülni, mondom itt a Trend FM-en, de majd meglátjuk.
Csak azért kérdeztem, mert én nem csak feltétlenül magyar influencerekre, vagy ismert személyiségekre gondol az ember, hanem múltkor, talán egy pár hónapja láttam egy olyan videót, amin egy ismert koreai fiatal hölgy bement a vásárcsarnokba, és ott végigevett mindent, és ezek a videók állítólag nagyot futtak. Bár nem tudom, mennyi plusz vásárló ösztönző ereje van egy ilyennek.
Tudok ehhez hasonló nagyon pozitív példát mondani a saját működésünkben is. Például a Hilton Budapest szállodában a kínai vendégek száma az látványosan megnőtt az elmúlt években. Nem csak azért, mert a kínai elnök és delegáció ott lakott, bár tehát ilyen értelemben ő is egy influencernek tekinthető, mert szerintem kínai vendégek tucatjait, százait befolyásolta az ő szálloda választása, de azt is láttuk, hogy volt olyan kínai influencer, aki elhelyezett videót a szálloda ablakából, és azóta a kínai turisták kifejezetten azt a szobát keresik. Tehát ez kiválóan működik, de ez egyébként évtizedekkel ezelőtt is működött, akkor még nem influencereknek hívtuk őket. Én emlékszem a 90-es években, amikor a Hilton szállodában volt szerencsém dolgozni, és egy reklámkampányt futtattunk Észak-Amerikában, és meg nem mondom, melyik szobából készült fotóval próbáltuk a szállodát bemutatni, és utána kifejezetten azt a szobát kérték szobaszámra az Amerikából érkező turisták, tehát ez szerintem a múltban is, a jelenben is, a jövőben is jól működhet.
Mennyire kell abban az értelemben egyébként a gondolkodást átalakítani turisztikai szempontból, hogy akár arra is gondolni kell, hogy akár marketing szempontból, hogy mondjuk filmet forgattak itt, egy-egy szálloda környékén mit forgattak, és akár ezt beleszőni egy-egy üzenetbe, mert állítólag ez is nagyon sikeres szokott lenni.
Én egész biztos vagyok benne, hogy ez így van, hiszen számos hollywoodi filmben láthatunk gyönyörű jeleneteket a fővárosról. Nem minden esetben Budapest volt a helyszín, legalábbis a film forgató.
Volt, hogy Moszkvát alakítottak.
Így igaz. De azért, hogyha ebben mi ügyesek vagyunk, és szerintem itt inkább a Visit Hungary-nek van ebben szerepe és feladata, hogy ezekre fölüljön, és kommunikálja, és erősítse ezeknek az üzeneteit és hatásait.
Még egy utolsó utáni kérdés eszembe jutott azért, és akkor tényleg ezzel zárnak a beszélgetést. Munkaerőpiaci, munkaerő közvetítő szakemberekkel beszélgetve, a következő időszakban fog ezek a 1+1 éves szerződések a külföldi munkaerőnél kifutni, állítólag nagyon sok ilyen munkaszerződés fut ki, és hát egy pár nap múlva, amikor ez az interjú adásba kerül, akkor már valószínűleg új kormányzat lesz, és nem tudjuk, hogy a külföldi munkaerő behozattal kapcsolatban milyen változások lesznek. Előzetesen inkább azt mondták, hogy ezt nem nagyon szeretnék. Mennyire nehéz ez szállodai működési szempontból bizonyos munkakörök menedzselése esetén?
Azt gondolom, a Danubius a szerencsések közé tartozik, hiszen az elmúlt évek szerintem nagyon tudatos HR munkájára köszönhetően nem állunk rosszul. Nálunk is vannak harmadik országból érkezett munkaallók, de nem meghatározó az ő számuk. Tehát, hogyha ne adj Isten egy tiltás lenne, nem gondolom, hogy kétségbe esnénk, de ugyanakkor azért a piaci hatások összeadódnak. Tehát, hogyha a versenytársainknál most egyébként napi szinten munkát végző harmadik országbelieknek el kéne hagyni az országot, akkor nyilván a munkaerőpiaci verseny fölerősödne, és ez ránk is hatása lenne. Tehát ilyen értelemben én óvatos lennék ebből a szempontból, és remélem, hogy a kormányzat is ebből a szempontból egy óvatos, konzervatív álláspontot képvisel. Meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire lehetséges a magyar munkaerő keresletet lefedni belföldi munkavállalókkal csupán.
Ez automatikusan túlhajtaná a béreket is egyébként, mint amire volt példa?
Hát biztos, egész biztos. Tehát egy csökkenő kínálat az a bérekre mindig felhajtó erővel hat, persze. És nem azt állítom, hogy a magyar bérszínvonal az kielégítő, de azért az elmúlt években nagyon komoly béremeléseket hajtott végre nem csak a turisztikai ágazat, hanem úgy általában az egész ország, és ezeket ki is kell tudni termelni. Tehát egy gazdálkodó számára egyik oldalon nagyon fontos, hogy jól képzett, jól fizetett, jól motivált munkaállói legyenek, de a másik oldalon legalább ilyen fontos, hogy stabil munkahely tudjon lenni, amiben a Danubius azt gondolom hosszú évek óta, évtizedek óta bizonyított, és a stabilitáshoz az is hozzátartozik, hogy kiszámítható a bérnövekedés az elkövetkező években.
Kovács Balázsra beszélgetünk, a Danubius Hotels vezérigazgatójával. Köszönjük, hogy itt
volt.
Én
is köszönöm a meghívást.
Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt az adásunkat nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza, hanem újra megnézhetik majd a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.